homosziblája utolsó műve. A szobráz drapériákkal elsötétített, barlangszerű műtermében, amely az előregedett lakásnak több mint a felét foglalta el, váratlanul megszólalt a telefon. Az ilyesmire az utóbbi időben ritkán volt példa. Olmosi Blájer, közeledve a 75-höz, egy finoman ráncolt, sejemernyős lámpafényében ült, megosztva foteljét Y-nal, fekete húzalokkal mintázott vörös macskájával. S noha még mindig erőteljes férfi volt, magas, gyors mozgású, szívét sűrűn beszőtte a gyanakvás, mint egy finom gyökérháló a cserépből kiemelt földlabdát. Több mint negyed százada nem jelentkezett új munkával, pontosabban 1958-ban fölajánlotta a korai kubista, majd folklorisztikus szürrealista korszakának, mint ő mondta, fénykorának anyagát, egy nagy kiállítás reményében, de ezt az akkor éppen időszerű modernizmus elleni harc jegyében, ha sajnálkozva is, de visszautasították. Amint nyugdíjba mehetett a főiskoláról, ennek is lassan másfél évtizede, szabályosan távozott. Nem volt a szívében sértődöttség, egykori kedves tanítványai, életművének ismerői néha még fölkeresték, talán nem is azért, hogy munkára bíztassák, inkább hálából, mert a nehéz években megmentette őket a kizártatástól. Nem harcolt fantomizált ellenfelekkel, látszólag nyugalomban élt, s bár egy-egy pályázatra is meghívták, ezek olyan feladatok voltak, amelyeket nem fogadott el. De nem apadt ki belőle sem az irónia, sem a humorérzék, mindkettő vallotta, az emberséget működteti. Most is kajánul próbára tette a telefont, csak csöngesse jól ki magát, meglátjuk, kibírja tovább, de végül is ő adta föl. A vénülés nem a türelem tartománya. Lehuppantva maga mellől Y-t, magasba tartva ezüstbe mártott fejét, kiszálasodott frotírköpenyében, amely egy száműzött fejedelem vagy egy betiltott szekta főpapjának palástja is lehetett volna, a telefonhoz ment. Elvékonyodott öregember hang szólalt meg a kagylóban, a fáradt hangszálak olykor magasan rezonáltak, de a beszélő szavaiból valami eufórikus lendület is érződött. Hozzád is eljutott a drót, Tibor? Azt mondják, állítólag tárlat lesz belőlünk, a D múzeumban, az 50-es évek. Megint a nyomorult 50-es évek. Olmosi Blájerben, azonosítva a telefonáló hangját, meggyorsult a lélegzet, s mert kissé nagyot hallott, és ez tüntetően nem titkolta, megismételtette az előbbi mondatot. Kérlek, Tibor, ez sokunkat érint. Tiltakozni kell ellene, s mert te vagy közöttünk a legtekintélyesebb, te kell, hogy fölemeljed a szavad. Hogy ő legyen a szószóló. Erre kéri őt ez a kókler, az egykori római iskolának ez a kötéltáncosa, aki az álhazafias emlékmű rettenetek megszentelt köréből egyik-másik művén alig változtatva átsétált a szocializmusba? Nem is akarta tűrtőztetni magát, üvöltve válaszolt. Kikérem magamnak a többes számot, és nem tiltakozom sem a nevetekben, sem a magaméban. Ami a számlámra írható, nem tagadom le, de megtagadom. És ezért fizetek is a magam módján. A másik a vonal túlsó felén vinnyogva, síránkozva igyekezett útját állni az uduló szavaknak. Miért beszélsz te így velem? Azért, mert hittem is, meg féltem is, és mert azt a rohadt mátraházi nyaralót annak idején nemzeti ajándékként a nyakamba akasztották? Már akkor is omladék volt. Belerokkanok a tatarozásába. Nem, Nem vagy igazságos, Tibor. Gyűlölködő lettél. És ha nem figyelted volna meg, én 56 óta non-figuratív vagyok. És nemzetközileg is jegyeznek. Akkor szépen kérlek, eredj a non-figuratív francba. És légy szíves, lépj ki a vonalból meg az életemből. A gyors kattanás után, kezét a kagylón pihentetve, fölszívódott benne a harag. Már-már szégyelte magát, hogy túlságosan is kegyetlen volt a szerencsétlenhez. Aki nem is tartozik a leghitványabbak közé. Félrevonta a súlyos elsötétítő függöny egyik szárnyát. A félhomályhoz szokott macska, nyugtalan, ékszerfényű szemével azonnal fölfigyelt a szőnyegre hulló napfoltra, gyönyörű teste megfeszült az izgalomtól, és ragadozó gyorsasággal rávetette magát. A vékony, diákosan pápaszemes művészettörténésznő hosszú kopogtatás után, amelyet már-már hiába való kísérletnek vélt, mégiscsak ott állt a nyitott ajtóban. Odakint, az udvar terében laza, nagypejhű, tavaszias hókavargott, s ennek szétolvadt fényes csöpjeit behozta rozsdabar, vastag, műször megalléros kosztümjén, sötétszőke, fiúsra nyírt haján. Ki ez van, szerencsém, és milyen ügyben? Tudakolta a szobrász, szinte támadóan, de mint említettük, kissé nagyot halló lévén, a halk elfogódott bemutatkozásból alig értett valamit. Legyintett, és bejjebb hívta a lányt. Csak nem viszem be a mesterhez ezt a lucskot, tiltakozott a kisnő. Ha megtetszik engedni, és ezzel kilépett hótaposó csizmájából. Ott állt kötött fehér zokniban, mint egy gyerek. Végül zavarában egy forgatható zongoraszékre ült, egyenes derékkal, mint egy friss növény. Azonnal tapasztalta, a legkényelmetlenebb helyet választotta, és ez biztosan zavarja majd az amúgy sem könnyűnek ígérkező munkájában. Horod határozottságban nem szűkölködött, egyik másik barátja nagypofájúnak is mondta, de ettől a beszélgetéstől, vagy ahogyan ő nevezte, szejánztól, már jó előre fázott. A mély nyomású, képes hetilap rovatvezetője megbízta, készítsen interjút az évtizedek óta hallgató öreg szobrásszal. A feladatban két blikfangos időszerűséget is látott. Az egyik, hogy a nyár elején valóban kiállítást rendeznek a szócereál termékeiből. Na jó, mondjuk alkotásaiból. És ebben akarva nem akarva valahol ott lesz majd a mester is. A másik maga Olmosi Blájer, a megkövült legenda. És a háttérben a ragyogás, a párizsi korszak. De hát ő arról is hallgat, vagyis nem hajlandó. De hol a titok? Ha valaki ennyire tudatosan magára omlasztja a feledést, az ilyen ember érdekes, izgalmas, ezt a furcsa pókot sokkolni kell, hogy elhagyja hálóját. Maga egy finom kis tolvajkulcs, Karola, és szerintem csak is maga képes megfordítani ezt a berosdásodott zárat. És Karolának van is elképzelése, mondhatni időzített robbanó szerkezete. Doktori disszertációját a művész tudta nélkül, Olmosi Blájer párizsi éveiről szeretné megírni. Ülve a kényelmetlen zongoraszéken, lábfejét egymáshoz dörgölve, akaratlanul is jelezte, a műterem nincsen túlfűtve. Megkínálhatom egy csésze tejával? A szobrászban megmozdult a gáláns vendéglátó, bár alig várta, hogy a lány kívül legyen. És hogy szereti? Sötéten, hígan? Rummal? Citrommal? Forró vízzel fölhígította a tömény eszenciát, s az aranybarna italt kéken áttetsző porcelán csészékbe öntötte. Mindez szobrászi kezének határozottságával csinálta, de közben, mint egy visszajátszott szöveg, fölhangzottak benne a kis nő bemutatkozó szavai az előszobában. Mégsem kellett volna beengedni. Ez egy kis szaglász, egy kis riporthiéna, egy kis nem fejezte be. Ki kellett volna dobni azonnal? Bár egy ilyen vézna didergő kis nőt kirakni a folyosóra. Rászáll egy negyed órát, s aztán valahogy megszabadul tőle, és ha mégis erőszakoskodna, fenéken billenti. S mert a kezében volt már a kékre zománcozott, londoni városképpel díszített elegáns angol kekszes doboz, Sweet Assorted Biscuits, oda kellett nyújtania a nyilván örökké éhes, nyilván örökké szomjas, nyilván örökké didergő leánynak, holott az dobozban az angol keksz helyett már csak néhány szem hazai zamat és néhány szem győri édes lincer volt. Karola tekintete álmodozva elidőzött a bádog doboz gyönyörűen színezett ábráin, Trafalgar Square, zománcfényes zöld, szürke, megypiros foltjain, amelyek egy talán nem is létezően kék háttérből emelkedtek ki. Választott magának egy linzert, holott utálta, és egér szorgalommal rágcsálni kezdte. A szobrászban rohamosan apadt az előzékenység szintje. Szóval miben lehetek végül is a szolgálatára? Karola átmelegedve a forró tejától, belélegezve az illatos párákat, már korán sem volt olyan célra törő, s amitől eleve félt, hogy ez a beszélgetés nem lesz könnyű, most lelkiismereti szövődményekkel súlyosbodott. Sokkal többet tud erről az öregemberről, sem hogy megengedhetné magának, hogy könnyed riporterként betörjön a negyedszázada körülfalazott világba. Mondatai viharosan összekuszálódtak. Magyarázkodott mindenféléről, jó szándékról, tiszteletről. De mester, ön akkor is viszonylag a legjobbat csinálta. A készülő kiállítás is szóba került. Önt ez lényegbe vágóan nem érinti, mert hiszen ön akkor is, pont-pont-pont, és tudomásom szerint öntől csak a Stromfeld portrét, ami ma is, pont-pont-pont. Halványtiszta arcát kamaszlányos pír futotta be. Tudomásom szerint ez a benfenteskedő szóhasználat megszégyenítette, annál is inkább, mert kénytelen volt fölfigyelni a szobrász növekvő izgatottságára, a gyors légzésére. Nézze, kisasszony, én nem ismerem önt. Fogalmam sincs a tevékenységéről, az úgynevezett eszmevilágáról, a bálványairól és az antibálványairól. Előlegezve fölnevetett, talán túl hangosan is, de ez csak a nagyot hallásának volt tulajdonítható. Az esztétikai rémtetteit sem ismerem. Zárójel, holott olvasott egyetmást a kisnő írásaiból, s ezek szemléletükben rokonszenvesek voltak. Zárójel bezárva. Tagadta ugyan, de sok mindent figyelemmel kísért. A lány még merevebben ült a zongoraszéken, görcsösen inkább, mint riadtan, és elszánva magát, hogy amint lehet, kimenekül innen. Bocsásson meg a gorombáskodásért. Én ilyen emberidegen vénség lettem. Mondhatnám úgy is, ilyen kövület. Nem akartam, kedves kisasszony, megbántani magát. A válasz inkább dacos volt, mint áthidaló. Kérem, én nem is bántottam meg. Amit pedig az interjúról mondtam, már a szándékot is visszaszívom. Belátom, amit fölvállaltam, ahhoz kevésnek érzem magam. Már elmúltam 26, de a terveimben néha olyan eszméletlenül hülye vagyok, mint egy 10 éves. Fészkelődött, tápászkodott, de a szobrász nagy, bőrkeményedéses tenyere gyengéden visszanyomta. Az a bizonyos kiállítás nekem nulla. Erre tért vissza váratlanul, és elkezdett föl alá járni. A macska, amely addig merev ülő helyzetében föltartott fejének rezzeletlenségével maga volt az állandóság, hirtelen átvette gazdája zaklatottságát, felszökkent, és puhán nyomán követve a szobrászt egy pillanatra a lábához dörgölődött. Mert tudom, magát az a bizonyos kiállítás érdekli az én szemszögemből. Maguknak most ez az aktuális, pontosabban azok az évek. Olmosi Blájer föl alá járt a műteremben, hány ezer kilométer lehetett már mögötte. Úristen, túléltem többször is a saját halálomat, és ez a kis nő most az utókor. Jobb lesz, ha én értelmezem saját magamat. Konkrétan, gondolom, arról a portré sorozatomról akar hallani, ami az egyik pincében porosodik más kollégái műveinek társaságában. Én azt is tudom, szeretném megkérdezni, miért nem álltam ellen, hiszen csak pár évről volt szó. Igen, visszatekintve pár évről, kedves kisasszony. A macska egy fotelba lendült, bűvölve nézte a lányt gyűlölettel és érdeklődéssel. Egy fanatizált és ugyanakkor megfélemlített társadalom jelene a többség tudatában, kedves hölgyem, maga az örökké valóság. Ami pedig azokat a portrékat illeti, nem álltak mögöttem géppisztollyal a megrendelők, még azzal sem menthegethetem magam, nem csak művész vagyok, de mesterember is, profi. Ha ambivalens módon is, de érdekelnek azok az emberek, beléjük szerettem volna látni, legyintett. Ez megint csak esztetizálás, lélektani sebkenőcs. Szóval a legfőbb modelljeim. Egy gömbölyűen megkomponált fej, síma koponya, tömören húsos arc, az abba foglalt szűk, résű, hússal körül folyatott szem, elkerekített mosolyvonal a száj körül, s az egész kompozíciót kereken lezáró áll. Ez az arc lenne a hatalom? Igen, ez az arc, mert mégis mondott nekem valamit. A mosolyvonallal lehetett a baj. A zsűri ezt nem merte nekem így megfogalmazni, de valaki, fülbesugva, barátia megkockáztatta. A száj körüli részlet inkább baljóslatú, mint derűsen atyai, nem gondolod? A második személy hipnotizáló jelenség volt, kitagadhatná. Aki visszamerőleg mást mond, hazudik. Kitűnő csontozat, élesre metszett értelmiségi arc, egyszerre mai és középkori. Sűrű, félhullámos, egészséges haj, amely a fejforma tökéletes kiegészítése. Rézsút villanó szemüveg, illetőleg egy lézerszerű, értelmező tekintet ívfénye, amely megállapít, vádol, kérdez, érdeklődik, s az átbocsátó, finoman csiszolt üveget vallató műszerré változtatja. Mint szakember mondom, sajnálnám, ha ezt a fejet beolvasztották volna. Azt hiszem, neki is tetszett benne a saját démonizmusa, ami emberileg olyan összetett, mert a kérlelhetetlenség értelemmel társul, s amit szobrászilag sikerült elemzően összefoglalnom. A harmadik szürke, 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 gyűrött, fáradt, értelmes. Az arc ráncaiban, a keselyű szemekben inkább monoton figyelem, mint gyűlölet. Őt volt a legnehezebb megcsinálni. Igazi jellemének rejtettsége, hétköznapi inkognitója miatt. Ha már akkor tudom, hogy mint egykori politikai biztos hány elvtársát sülyeztette el, biztos, hogy fölfedezem benne legfontosabb vonását, tehetségének lényegét, a racionálisan szervező halált. Karola némán hallgatta a szobrász szavait, és szőke frizurája alatt ovális arcát, amely úgy világított, mintha fejére púderezte volna, elrajzolta az átélés gyerekes bűvölete. Idézőjel. De azt a símára lenyalt, ránc nélküliségében is kegyetlen figurát, akit negyediknek volt kötelező megmintáznom, egy kegyes és magas lázzal járó influenzám iktatta ki modelljeim sorából. Ma azt mondanák, hát ennek mégiscsak ellenálltam, és bizonyára politikai tudatosságból. De én ezt nem állítom. Talán arról van szó, az esztétikai undorom a gyomromra ment, és ettől az orvosilag is igazolható lázas állapot. Idézőjel bezárva. Karola elmosolyodott, de még a leszállított értékű mosoly is külön erőfeszítéssel járt. Nézte ezt a csontos, nagy öreget, ezt a múltjában kaszáló, magával kibékíthetetlen férfit, és szívét átjárta valami fájdalomféle. Kérem, kisasszony, lehet, hogy mindez humorosan hangzik, de hadd szögezzem le. A történet szépség hibája, hogy napjainkban elmondva teljesen utólagos, és én, ha megtetszik engedni, egy pillanatig sem akarok antedatált hősként szerepelni abban a szellemidézésben, amelynek pohár táncoltatói között vannak még egykori lelkes részvevők is. Karola kicsit fölemelkedett a zongoraszéken, púderesen világító arcán buzgalom és igyekezett. Őről senki sem állít ilyesmit, aki ismeri önt, tiszteli, becsüli. Csontos, kemény legyintés. Inkább így, aki még emlékszik rám.
De hiszen az ön igazi művei még ma is érvényesek. Önnek igenis dolgoznia kellene. Megint a vigasztaló kedves nővér ügyetlenség. Ezzel most olyan világosan és körülhatároltan tetten érte magát, hogy a haja tövéig elpirult. A szobrász váratlanul megtorpant a menetelésben, megszólalt, de szokatlanul halkan. Tessék engem a jóságától megkímélni. Karola arca pirosból fehérre váltott. Ipszilon azonnal fölfogta a nő izgatottságát, és erre teljes idegrendszerével ráhangolódva egyetlen célzott ugrással az ölében termett. A lánya lendületben érkező test súlyától lebillent a zongoraszékről, s a szőnyegre huppant. Nagy tükrű pápa szeme mögül könnyek szivárogtak elő. Olmosi Blájer, és ez csak is zaklatott idegállapotával magyarázható, csontos öklével a macska fejére csapott. Ipszilon kilőve saját indulatából az ajtóig repült, majd eltűnt az előszobában. A nő ott ült a szőnyegen, szétterpesztett fehér zoknis lábbal, bepárásodott szemüveggel. Az annyiszor megtépázott szobrász vad keserűsége, a kiállításra vonatkozó kínos magyarázkodások, az ölébe símuló macska ragyogó szőrének érintése, majd a brutális ütés, mindez túlnőtt azon, amit tűréshatárnak szoktak nevezni. Olmosi Blájer egy ripszhúzatú, kecses fotelbe segítette, és megrendült igyekezetében eligazította a lány órán a pápa szemet. Most már nem térhettek vissza semmire, a szavak kiüresedtek. A látogató könnyű kezét ott felette a szobrász nagy tenyerében, aztán szó nélkül csizmáját magára rántva távozott. Olmosi Blájer talán azért, hogy kikapcsolja magát abból a megrendülésből, amit ez a látogatás okozott, azonnal Y-t szólította, sürgetve, sőt, szokása ellenére jóvátevő hangsúllyal is, de a macska nem mutatkozott. Fájó derekát rákényszerítve elkezdte négy kézlába keresést a lakás labirintusában, a pamlag, a heverő, a puff, a hintaszék, az állványok s a súlyos függönyszárnyak mögött. Végül a konyha a rézsutosan nyitott szellőző ablaka jelezte, a macska azon távozott, akrobatikus testének és túl érzékeny szívének lendületében. Kedves Karola, ha szabad így szólítanom, az a kényszer képzetem, hogy írásban is bocsánatot kell kérnem magától, de így sem érzem föloldhatónak, hogy kitettem egy ilyen, zárójel, milyen, zárójel bezárva, inzultusnak, hogy a kedves, törékeny lényére ráomlasztotta minden keserűségemet. Erre ugyan van okom, de jogom semmiképp. Meg kell mondanom, már lassan negyed százada, hogy együtt élek ezzel a bizonyos keserűséggel, de eddig mindig sikerült ketrecben tartanom. Zárójelben irodalmias, átfogalmazni. Magának, de csak is magának magyarázattal tartozom. Visszavonulásomnak, mondjuk így, önkéntes száműzetésemnek nem volt célja a magam kivonása az emberi világból, az úgynevezett társadalomból. Rá kellett döbbennem valamire, amit csak magával közlök, csak is magával. Zárójelben, minek ez az ismételgetés? Sok évvel ezelőtt, amikor elrendeztem magamban a dolgokat, munkához láttam, úgy szólván teljes illegalitásban. Ez romantikus szamárságként hangzik, de mint utóbb kiderült, szükségszerű, elővigyázatossági rendszabály volt. Vissza akartam térni ifjúságom forrásaihoz, erős férfikorom világához. Oda, ahol Léger, Zatkin, Brünkus Mihelyében. Légernél előadásokat is hallgattam. Megismertem a művészet értelmét, a kifejeződés célját, az anyag és a művész együttes jelenlétének fontosságát. Vissza akartam térni a leggazdagabb szegénységhez, a kis plasztikához. A leggazdagabb szegénység könnyen elérhető anyagaihoz, az ólomhoz, az alumíniumhoz, a fához, a cinkhez, egy-egy nemesebb márványhulladékhoz, a sírkövesektől. Kipróbáltam a kezemet vésővel, kalapáccsal, gyaluval, hegesztőpisztollyal. Biztosan működött, erőm és eszközeim birtokában éreztem magam. A hosszú és magányos hónapok termése, egymás mellé rakva a zuhanó madarat, egy bányász fölnyúló kezét a széna omlásból, Madame Bisset gyönyörű lábfejét, Irén tiszta homlok és asszír orr részletét. Szóval ez a sorozat meggyőzött arról, hogy sikerült visszatérnem. Ennek 10-12 éve talán. Nem tudom leírni az eufóriát, amely teljesen betöltött. Egy titkos, merénylő boldogságát. Zárójelben ezt az utóbbi két mondatot, mint túlságosan exhibicionistát újraolvasás után kihúzta. Fölhívtam S.T.-t, egykori zseniális tanítványomat, nagy festő lett belőle, de most már néhány éve halott. Tudtam, hogy belsőleg még mindig van közünk egymáshoz, számíthatok a szeretetére és a kíméletlenségére. Az ízlése vakmerő, a szókimondása félelmetes, és drukkol értem. Kívánja, hogy is mondjam, maradjunk a fellengzős szónál, a föltámadásomat. Jöhetsz, mondtam neki a telefonba, ez volt a rejtjelünk, van mit mutatni. Azonnal, üvöltött vissza a kagylóba. Ez déltáj volt, éjfél előtt rám zörgetett. Nem az ágyból rángatott ki, déltől fogva állandóan vártam. Erősen italos volt, mint évek óta a nap minden szakában, de éles látása ettől még pontosabb, agyműködése még célzottabb. Inni kért azonnal, ez természetes, megivott 2 pohár pálinkát, s ettől teljesen lehiggadt, mint aki bemosakszik, s a műtőbe készül. 42 kis plasztikán várta, és ő ezeket ázsiai, zárt szemével lassan végigvizsgálta, komolyan és megcsöndesedve, darabról darabra haladva, visszatérve egyikhez másikhoz. Aztán leült arra a bizonyos zongoraszékre, amit maga is ismer. Szokása szerint megpördült rajta. Rosszat fogok mondani, Tibor. Szokása volt, hogy mindig a summázással indított. Ezek a dolgok nagyon jók, tetszetősek, kiállíthatók, a sznobok lázba hozhatók, pénzt lehet csinálni belőlük, de ott vagy, ahol voltál. Évtizedekkel ezelőtt. Nem léptél előre egy centivel sem. A művészet ezt már asszimilálta, konzerválta, történelmet csinált belőle, hozzá kell tenni magasztos történelmet, de az új, az más. Ne haragudj, öreg, egy kicsit olyan vagy, mint a divatos maiak, akik újra fölfedezik a spanyol viaszt. Goromba voltam? Még megivott 2 pohárral, és elment. Én pedig néhány hét tűnődés után beolvasztottam a cinket, az olmot, az alumíniumot, fölaprítottam a fát, és porrá törtem a márványt. Madame Bissé gyönyörű lábfejét. A levelet, amelyet régi, elsárgult papírlapra írt, Olmosi Bleier újra és újra elolvasta. A zárójelbe tett megjegyzéseket később még szaporította, de a végén mégis úgy érezte magát, mint aki öreg, csupasz testével ott áll kiszolgáltatva egy forgalmas téren. Újrafogalmazáshoz sem ereje, se kedve nem volt, mert közben megérkezett a meghívó arra bizonyos kiállításra. Az elsárgult papírra írt levelet apró darabokra tépte, és bedobta a WC ürítő csészéjébe. Hogy végül is a levelet megírta, de meg is semmisítette, valaminek a lezárása, s egyszer s mind a kezdete volt. Ami ezután következett, biblikusan úgy nevezhető a felkészülés hete. Elment egy szaküzletbe, vásárolt egy porlasztó, festékszóró palackot. Zárójel, Albatrosz KG 127. Zárójel bezárva. Megkeverte, mégpedig alapos gondossággal a nitrátos bronzfestéket, s teletöltötte a készüléket. Egy előlegezett jóérzés jegyében tevékenykedett. Közben még jó néhányan telefonáltak az érdekeltek közül, festők, szobrászok, korosztálybeliek, valamennyien egykori résztvevők, elsüllyedt emberek és olyanok, akik megújítva magukat átcsúsztak a jelenbe, sőt, a jövőt is előlegezték maguknak. Zsviákok, tisztességesek, hívők, és becsapottak vegyesen. Még egy pitypang hangú, reszketős fejű, botvékony öreg hölgy is fölkereste, egy mondhatni tisztes özvegy, azzal a kérelemmel, védje meg 5 évvel ezelőtt elhalálozott férje művészi becsületét, mert igenis abban a korban azok a művek, a rizsföldek a napsütésben, az elvtárs almaszüreten, stb. Fontos és tisztességes teljesítmények voltak. S hogy a néhai későbbi műveit, zárójel, csendéletek, folkloristikus szerelmes jelenetek, zárójel bezárva, még ma is keresik Amerikából, Japánból, ahol már kiábrándultak a sok lehetetlen izéből, modernségből. Olmosi Bleier mindezt, igen, ezt így szokás mondani, derűs mosollyal nyugtázta, szinte egy lelassított életműködés nyugalmában. Az özvegyet például kétszer is megkínált az angol bádog dobozból, sőt, bombonokat is keresett neki. Az 50-es évek, the 50s, olvasta újra és újra a ravaszul előre megszerkesztett katalógusból. Igen, természetesen, the 50s. És a megnyitó beszédet dr. H. Kovács Gyula egy pont tan pont mondja, természetes, hogy mondja, és ő mondja, mert ki más mondhatná, ha nem ő mondaná. Ki volna erre hivatottabb, mint ő, aki a tudományok doktora is, hiszen már alapművet írt az elmúlt 30 esztendő képzőművészetéről, és itt a Személyi kultusz és a Naturalizmus című aprólékosan elemző fejezetben megfelelő helyére tette azt a bizonyos korszakot, amit az 1949-1957 határai között szoktak elhelyezni, és joggal. Mindezt Olmosi Blájer egy gyaníthatóan lelassított, a tömegközlekedés legsilányabb mutatóit is alulmúló vonatszerelvény első osztályú fülkéjében ízlelgette, olyan kéjjel, mint aki sósmandulát ropogtat a fogai között. Természetesen a D. kötőjel I. megnyitóra igyekezvén. Tartott tőle, hogy a gyakori állásidő miatt az érkezés némi késést szenved, de így is remélte, már ami az ő feladatát illeti, hogy időben érkezik. Rakéta ágyúval nyúrra lőni, zárójel, the 50s, zárójel bezárva. Dialogizált magában. Jó, ám legyen. Ő maga is gyűlöli azt a bizonyos nyulat, amely a maga idejében legalábbis hiéna volt. De hogy éppen a befogók egyike, zárójel, jelenleg egy pont tan pont tudományok doktora pont, zárójel bezárva. Az egykori főhatóság érlelhetetlen tisztviselője, főkritikus mindenkori folyóiratokban és napilapokban, hogy éppen ez az ember lője ripityára, amit a történelem már amúgy is elvégzett. Hát van ebben valami kiemelt humor. S ezt elősegíti a napjainkban is nélkülözhetetlen történelmi amnézia. Jó, válaszolta saját magának, ha egyszer humor, hát legyen röhögés is. Szeretettel végig símította a nagy öblű, tömött aktatáskáját, rokoni személyességgel, átjárta a titkos merénylő elégedettsége, mint annak idején, amikor körülfalazott csendjében új korszakára készült. Zárójel, lásd, levél Karolához. Zárójel bezárva. Végül is, és egy céllal jelölt országos közlekedési eszköznél ez majdnem elkerülhetetlen, háromnegyed órás késéssel megérkeztek D állomásra. Már erősen sötétedett, és zuhogott az ezüst fekete eső. Vastag kabátja súlyosra ázott, mire az elektromos élekkel szabdal túlvilágos terembe ért. A belépőt a tévéstábja, az érdeklődő közönség, a kritikusok és újságírók tömkelege, ezt általában így szokás írni, és a puritánul díszített emelvényen egy testes, dúshajú, bár 60 év körüli, de nem őszülő férfi, zárójel, egy pont tan pont tud pont dokt pont fogadta. Az előadó érezhetően fékezve iróniáját fölvizezte amúgy is maróan lúgos humorát, zárójel, tapintat. Azt a bizonyos korszakot, valamint az attól elválaszthatatlanul és most kiállított műveket jellemezte.
Mondataiban többször visszatért arra, hogy mindez ma már hihetetlen, hogy ez a tárlat egy torzult művészpolitika tükrözése. Zárójelben. Elvtársak, önök még mindig Párizsra vetik szemüket. Zárójelbe zárva. És szembesítve a mai világgal, mindez iszonyatosan groteszk. Zárójel. Idézőjel. Igen, művészeink legjobbjai megtalálták az utat a néphez, az egyszerű emberekhez, saját hajukat megragadva kiemelték önmagukat a polgári szemléletből. Zárójel, idézőjel bezárva. Persze most, és ez így volt helyes, a dialektikán nevelt ember is megszólalt benne. Születtek a kor ellenére, mondta, jó művek is, sőt, maradandó művek, és fölsorolt közülük néhányat. Ezek a kitűnő mesterek saját személyiségüket adták minden támadás ellenére. Zárójel, idézőjel. Elvtársak, sokuk még a privatizálás jelentéktelen belvilágában élnek. Zárójel, idézőjel bezárva. Ekkor lépett elő a háttérből Olmosi Blájer, sötétre ázott súlyos kabátjában, s a szónoki emelvényhez közeledett. Elővette nagy öblű aktatáskájából a festékszórót. Zárójel, Albatrosz KG 127, zárójel bezárva. És gondosan betartva az előírt 30 cm-es távolságot, megnyomta a gáznyomásos készülék gombját. Takarékos, gondos mozdulatokkal dolgozott, minden részletében ragyogó bronzzal vonta be az előtte álló személyiséget. Először dús haját, aztán jó akaratú arcát, majd széles melkasát, végül a papírtartó kezet és magát a papírt. Mindezt, ismételjük, nem elkapkodva, nem elsietve cselekedte. Végezve a munkával, mérlegelő, kismesteri pillantással ellenőrizte a teljesítményt, majd elégedetten bólintott, és súlyosra ázott kabátjában kiment a teremből. 1984.